Kedves hallgatom! Elkezdjük Mikeás próféta könyvének tanulmányozását. Fontos tudnunk valamit Mikeásról és üzenetéről. Neve azt jelenti, hogy ki olyan, mint Jahve. A szó ugyanabból a szótőből fakad, mint Mihály, az arkangyal neve, ami azt jelenti, ki olyan, mint Isten. A Szentírásban sok Mikeásról szó van, de ez a férfi a móreseti Mikeás. Móreset Gátban lakott. Ez a település Jeruzsálemtől körülbelül 30 kilométernyire délnyugatra feküdt, Lákis közelében. Ez a próféta nem tévesztendő össze a Szentírásban említett más Mikeásokkal. Mikeás egy időben élt Ézsaiással, és Jótám, Aház és Ezékiás királyok uralma alatt prófétált, akik Júda királyai voltak. Proféciája azonban Samáriára és Jeruzsálemre vonatkozik. Samária Izrael északi királyságának volt a fővárosa, míg Jeruzsálem Júda déli királyságának a középpontja volt. Jól lehet, Mikeás a déli királyságból származott, proféciájának nagy része az északi királyságra vonatkozik. Abban az időben szólt a néphez, amikor az északi királyságot támadta Asszíria. Jól lehet, a déli királyságot is megtámadta, de akkor valójában az északi királyság lakóit vitte el az asszíriai fogságba. Mikeás három másik prófétával, Ézsaiással, Hóseással és Ámosszal élt egy időben. Lehetséges, hogy barátja volt Ézsaiásnak, és proféciáját miniatűr Ézsaiásnak is szokták nevezni. Nagyon sok megdöbbentő hasonlóság van a két proféta munkája között. Sokaknak a kis proféták közül Mikeás a legkiemelkedőbb. Írói stílusát tekintve az egyik legjellegzetesebb könyvet szerezte. Ha értékeljük a gyönyörű nyelvezetet, ha értékeljük a költészetet, ha értékeljük az irodalmat, akkor értékelni fogjuk Mikeás munkáját is. Írása választékos és személyes. Mikeás világosan, meghatóan és gyöngéden írt. Realisztikus és közlékeny volt, jó levelezési háborút folytathatott. Különös szépség van egy kis műben, amely egyesíti Isten végtelen gyöngétségét az ő ítéletével. Számos híres fejezet van, amelyet jól ismernek az átlagos keresztjének, jól lehet nem úgy tekintik, mint amelyek Mikeástól származtak. A küszöbön álló ítélet félelmetes homályán át Mikeás világosan látta Izrael megváltásának eljövendő dicsőségét, ami különösen jellegzetessé teszi a könyvet. Mikeás meghirdette az ítéletet Izrael városai és a Júdában levő Jeruzsálem ellen. Ezek a központok befolyásolták a nemzethez tartozókat. Az akkori városi problémák nagyon hasonlítanak korunk problémáihoz. Mikeás elítélte az erőszakosságot, a korrupciót, a rablást, a kapzsiságot, a féktelen materializmust, a lelki csődöt és a tiltott szexet. Úgy is lehetne őt nevezni, mint a város prófétáját. Mikeás könyvének témáját nagyon fontos megfigyelnünk. Rendszerint Mikeást az ítélet prófétájának szokták tekinteni. Ez igaznak is tűnik, mivel könyvének első három fejezetében nagy hangsúlyt helyez az ítéletre. Azonban jól lehet, az első három fejezet ítélkező jellegű, az utolsó négy fejezet vigasztalásokat tartalmaz. Nagy kérdése a Szentírás egyik legkiemelkedő fejezetében található meg. Kicsoda olyan, mint te, vagyis mint Isten? Megfigyelhetjük, hogy Mikeás hangsúlyozza ezt a témát, amint tovább halad írásában. Az első három fejezetben ezt kérdezi. Ki hasonlít Istenhez a felszólításban, vagyis a bizonyságtételben? A negyedik és ötödik fejezetben ezt mondja. Ki olyan, mint Isten a prófétálásban, a vigasztalásban? A hatodik fejezetben, ki olyan, mint Isten a kérlelésben? Végül a hetedik fejezetben, ki olyan, mint Isten a megbocsátásban? Ez teszi Mikeás munkáját csodálatos kis könyvé. A könyv fő témája Isten ítélete és megváltása. A próféta mindkét kérdésről sokat beszél. Nekem a kulcsvers Mikeás 7. fejezetének 18. verse, ahol ezt olvassuk. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnösök lelkét, és meg akarja őket váltani. Az ítéletet Isten furcsa tevékenységének nevezik. Azért furcsa, mert nem szeret ítélni. De mivel ő szent Isten és gyűlöli a bűnt, ezért minden lázadásra választ kell adnia. Nem tehet másként. De továbbra is szereti a bűnösök lelkét, meg akarja őket váltani, és megváltja őket, ha hozzájönnek hitáltal. Ez a kiskönyv érdekes módon osztható fel. A profécia legtermészetesebb felosztása arra a megfigyelése alapozódik, hogy Mikeás három üzenetet közvetít, és mindegyik ezzel a beszúrással kezdődik. Halljátok! Mikeás könyve első rész második vers, harmadik rész első vers, és a hatodik rész első vers. Az első üzenetet minden népnek hirdeti. A második üzenet különösen Izrael vezetőinek szól. A harmadik üzenet személyes, könyörgő szó Izraelnek, hogy térjenek meg, és forduljanak vissza Istenhez. Most pedig hadd utaljak röviden arra a támadásra, amit a könyv egysége ellen intéztek a német magas kritika hívei sok évvel ezelőtt. Ugyanolyan támadást indítottak ellene, mint amilyennel Ézsaiás könyvét támadták, amire megfelelő választ adtak a konzervatív tudósok. Ezért nem pazaroljuk az időt azzal, hogy ebbe a kérdésbe belemerülnénk. Érdekesnek találom, hogy Jeremiás idéz Mikeás könyvéből, ami azt hirdeti, hogy Mikeás proféciája fontos mű volt az ő korában. Ezékiás judai király idejében is volt egy proféta, a móreseti Mikeás, aki ezt mondta Júda egész népének. Így szól a seregek ura, a Siont fölszántják, mint a mezőt. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Jeremiás könyve 26. rész 18. vers. Természetesen az emberek nem hallgattak jobban Jeremiásra, mint Mikeásra, és amit Mikeás megjövendölt, az pontosan úgy történt meg Jeruzsálemmel, mint ahogy megmondta. Sokan, különösen a fiatal prédikátorok, akik írásmagyarázó prédikációt akarnak tartani, megkérnek, hogy segítsek nekik ennek elkezdésében. Azt mondanám nekik, és nem csak a fiataloknak, hanem mindazoknak, akik tanulmányozni akarják a Bibliát, hogy mindenek előtt meg kell ragadniuk az egész könyv üzenetét. Miről szól az az írásmű? Mit akar elmondani az író? Mi a fő üzenet? E tájékoztatás érdekében az egész könyvről vázlatot kell készítenünk. Mikeás könyvében ezt az üzenetet találjuk. Ki hasonlít Istenhez a felhívásban, a prófétálásban, a könyörgésben és a megbocsátásban? Mikeás könyvét ezen az alapon lehet felosztani. Az első három fejezet, ahogy már jeleztem a bevezetésben, vádoló jellegű. A rendkívüli kiskönyv minden egyes fejezetében találunk egy megdöbbentő nyilatkozatot, olykor egyetlen versben, máskor több versben, mint ahogy ebben az első fejezetben is elénk tűnik. Ez volt az Úr igéje, amelyet a móreseti Mikeáshoz szólt Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ezt látta Samáriáról és Jeruzsálemről. Mikeás könyve, első rész, első vers. Hadd ismételjem. Samária az északi királyság fővárosa volt. A várost eredetileg Omri, Izrael királya építette, és az a város lett a bálványimádás székhelyévé. Híressé, avagy hírhetté vált Aháb és Jezábel működéséről, akik ott építettek templomot a Baálnak. A város egy nagyon gyönyörű helyen feküdt, de korunkban romokban hever. Fényképeket készítettem róla, amikor Izraelbe utaztam. A Siván romok némán is tanúskodnak Mikeás Samáriával kapcsolatos proféciájának a pontosságáról. A móreseti Mikeás azt jelenti, hogy Mikeás a gáti móreset szülöttje volt, ami Jeruzsálemtől délnyugatra feküdt. Jól lehet, Júda királyságában lakott, mindkét királyságról profétált, de fő üzenetét az északi királyság felé irányította. Gyakran csodálkoztam már ezen. Kortársa, Ézsaiás, a déli királyság profétája volt, és mivel Mikeás valószínűleg fiatalabb volt, mint ő, úgy érezte, hogy Ézsaiás törődik a déli királysággal, míg Isten őt arra indította, hogy az északi királyságnak beszéljen. Sohasem fogjuk félreérteni Mikeást, mert nagyon világossá teszi, hogy kinek beszél. Ezt az első üzenetet Samária ellen mondta, de szózata elhat Jeruzsálemig. Halljátok meg mind, ti népek, figyeljen a föld, és aki rajta él, mert az én uram, az Úr tanúskodik ellenetek, igen, az Úr az ő szent templomából. Mikeás könyve, első rész, második vers. Halljátok meg mind, ti népek! Ez azt jelenti, hogy minden nép a föld kerekségén. Ez magában foglal téged is, bárki légy is ebben a korban. Mikeás üzenete nekünk szól. Mint ahogy minden prófétára vonatkozik, jól lehet egy különös helyzetben beszélt, amely már régen eltűnt, üzenete fontos a mikorunknak is, mert bizonyos alapelveket fektet le írásában. Mikeás az emberi kormányzás filozófiáját adja meg. Azzal foglalkozik, hogy mi a hamis és mi az igazi hatalom a kormányzásban. Ez jó könyv lenne arra, hogy az egyes országokban szemben álló főbb pártok mindegyike megfontolás tárgyává tegye. Nem ártana nekik, ha megfigyelnék Isten kormányzási filozófiáját, mert nagyon őszintén szólva, a mai emberi kormányformák nem válnak be. Azért nem működnek helyesen, mert eredetileg olyan emberek alkották, akik tisztelték és elismerték a Biblia tekintélyét, ha nem is mindnyájan voltak keresztények. Úgy érezték, hogy a Bibliában meghirdetett nagy alapelveket érdemes követni, és ezért beleszőtték kormányzásuk szerkezetébe. Ez azonban sohasem válik be az istentelen emberek kezében. Őszintén szólva, ez a mi problémánk. Lényegében a kormányzási forma nem fontos. Jól lehet, annak gondoljuk. Hadd adjak erre egy külföldi példát. Amikor Cromwell volt Anglia diktátora, akkor a lehető legjobb kormányzási formájuk volt, amivel rendelkezhettek. Ne érts félre, nem a diktátori kormányzás mellett török lándzsát, hanem jó, ha megfelelő diktátora van egy országnak. Amikor Jézus eljön, hogy uralkodjék ezen a földön, ő diktátora lesz a világnak, és igazságosan uralkodik, mint diktátor. Az uralkodó jelleme végtelenül nagy fontosságú. Nem számít, hogy királyság, vagy korlátozott monarchia, vagy autokrácia, vagy demokrácia, vagy képviseleti kormányforma van egy országban, ha megfelelő emberek vannak a kormányzásban, akkor bármelyik jól működik. Remélem, nem képzeled azt, hogy politikus vagyok, hanem csak a kormányzás filozófiájáról beszélek, és igyekszem rámutatni a jelenlegi problémákra. Jellemes emberekre van szükségünk a kormányzásban. Mikeás ezzel a kérdéssel a harmadik fejezetben foglalkozik. Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak, apjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzét jósolnak, és még az Úrra hivatkozva mondják, közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Mikeás könyve, 3. rész, 11. vers. Mikeás határozottan megemlíti, hogy hamis prófétáik, hamis vallásuk és hamis vezetőik vannak. Halljátok meg, mind ti népek! Figyeljen a föld, és aki rajta él. Mivel a földön élünk, ez nekünk is szól. Mert az én uram, az Úr tanúskodik ellenetek. Mikeás Istent hívja tanúnak arra, amit majd mondani fog. Az Úr az ő szent templomában. Az Úr az ő szent templomában, a mennyben volt akkor, és ma is ott van. Az Úr lejön ítéletével. Az Úr eljön szent helyéről, leszáll és a föld magaslatain lépked. Mikeás könyve, 1. rész, 3. vers. Ez csodálatos nyelvezet, jól lehet félelmetes sok tekintetben. A föld magaslatain lépked. Emlékszel rá, hogy a magas helyek a bálványimádás színhelyei voltak. A bálványokat a dombokon és hegyeken levő ligetekben állították fel. Abban az időben a városok is magas helyeken épültek. Mind Samária, mind Jeruzsálem hegyeken épült. Az Úr Jézus említette, hogy a hegyen épített város nem rejthető el, és a városnak óriási hatása van a környező területre. Amikor a város a kormányzás központja, akkor végtelenül befolyásolja nem csak a közvetlen körülötte levő területet, hanem gyakran az egész világot is. A városok a nagy bűnök központjai. Ezért Isten lejött, hogy megítélje őket. Ő a föld magaslatain lépked. Megolvadnak alatta a hegyek, és a völgyek meghasadoznak, mint a viasz a tűztől, vagy mint a lejtő a lezúduló víztől. Mikeás könyve, 1. rész, 4. vers. Megolvadnak alatta a hegyek, és a völgyek meghasadoznak. Ez határozottan a vulkáni kitörések és a földrengések képe. Ugyanezt a nyelvezetet találjuk a Szentírásban Bírák könyvétől Habakuk könyvéig. Például a 18. Zsoltár 8. versétől a 11. versig. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán suhant. Jól lehet ez nagyon képes nyelvezet, mégis kifejező, valóságos és pontos képe annak, ami történt. Ez fölveti azt a kérdést, hogy ki uralkodik az időjárás és a természeti erők fölött. Isten irányítja a természetet, a földrengéseket, a vulkánokat és az időjárást. Hiszek abban, hogy Isten ítéli a népeket, és megítéli az embereket, és ezek a csapások figyelmeztetések. Mindig úgy éreztem, hogy az 1930-as évek nagy depressziója és a középnyugati homokviharok figyelmeztetések voltak Istentől, de a nép továbbra sem hallgatott Istenre. Aztán beléptünk a II. Világháborúba, és még máig sem épültünk fel belőle. Isten még mindig kezében tartja a világ ügyeit. Törökországra gondolok, különösen nyugati partvidékeire és a nagyvárosokra, például Efézusra és Pergamoszra, amelyek romokban hevernek, pedig valamikor a római birodalom vérkeringésében voltak. Most pusztaság van a helyükön. Miért nincs ott nagy népesség, hanem csak kis falvak helyezkednek el azon a területen, ami korunkban? Talán azt mondod erre, hogy az földrengéses terület. Ebben igazad van. Érdekes, hogy az emberek mindig áradnak a földrengéses területekre. Ez így van sok helyen a világon, ahova millió számra özönlenek az emberek. Azok a területek már megérettek a földrengésre, hadd mondjam neked. A Római Birodalom legnagyobb népessége a mai Törökország területén volt, és figyeld meg, mi történt velük. A történészek szerint a földrengés elpusztította a városokat, és menekülésre késztette az embereket. Ez Isten ítélete volt rajtuk. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, hogy tanulmányozhatom Mikeás próféta könyvét. Segíts, hogy mindig felkészüljek, mind az áldások átvételére, mind a figyelmeztetések megtartására. Az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.